Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Anna napi palóc búcsút tartottak Balassagyarmaton. Zsúfolásig telt a balassagyarmati palócliget. A szabadtéri színpadhoz a hagyományokat követve díszes népviseletes menet érkezett, hogy részt vegyenek a Szent Anna tiszteletére rendezett palóc búcsún és szentmisén. Az ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be. Immár több éves hagyomány Balassagyarmaton, hogy Szent Anna tiszteletére palóc búcsút szerveznek a városban. A megjelentek együtt imádkoztak a családokért, és hazánk jövőjéért is. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. Az EGRI szemináriumban, az érseki papnevelő intézetben szervezett lelki gyakorlat egy olyan lehetőség, melyen a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése. Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem a meghívottakat készíti fel. Jelentkezés és további információk az EGRI szeminárium plakátján található QR kódon, vagy a Magyar Kuríron található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Krízisterv készül az áramellátás és a vízszolgáltatás biztosítására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint megkezdi a működését az energiaellátási műveleti egység. Terv készül arra, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztókat köteleznek áram, illetve vízfogyasztásuk visszafogására. A kormányfő hangsúlyozta, kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások nem szerepelhetnek az érintettek között. Hozzátette, Magyarországnak van elegendő importkapacitása arra az esetre, ha a Duna alacsony vízszintje miatt le kell állítani a paksi atomerőművet. Az erőmű hármas blokkját már leállították, és az egyes blokk is csökkentett kapacitással működik. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek a csütörtöktől várható rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT azt kéri a lakosságtól, hogy mellőzzék vagy ütemezzék át a medencetöltést, vagy akár az automosásokat. Ősszel elindulnak az egyeztetések az állami és a magánegészségügyi ellátás viszonyának rendezéséért, közölte Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter. A tárca vezetője a kiemelt célok között az évi 500 milliárdos többletforrás értékalapú elköltését ígérte. Szólt arról is, hogy folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kidolgozása. Felkészültek a tartós melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények. Nem lesz szükség vízkorlátozásra, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is tudja biztosítani Budapest ivóvízellátását. Hozzátette, a szükségkutak csütörtökig üzembe állnak, kihelyezésük tegnapig megkezdődött. Már az 1 milliárd forintot közelíti az asszály miatt benyújtott kárigény az egyik biztosító társaságnál. A Groupama összegzése alapján a legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok és Békés megyékből jelentették eddig. 4 éve, amikor az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején, egész évben 7 milliárdnyi kárt fizettek ki, a július közepéig benyújtott kárigény nem érte el a 500 millió forintot. Jövő hétre is két napos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a kormány. Jövő hétfőn és kedden 5 előterjesztés tárgyalását javasolják, köztük az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények és a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását is. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a köznevelési intézmények visszakapják szakmai autonómiájukat, a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, csapadék sem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti, másutt a keleti szelet kísérik élénk lökések. A hőmérséklet 32 és 37, estére 20 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke lesz. Táborokról, legendás növényekről, Boráthegyi majorságról, állatasszisztált terápiáról és sok érdekességről beszélgetünk, tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Laci, itt a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
Hogy telik a nyár, gondolom, táborokkal, mint minden évben.
Természetesen a tábor az egy örök sláger. Nálunk minden évben van egy kis módosítás. Nagyon fontos az, hogy a nálunk lévő gyerekeknek legyen egy szabadidőn kívül valamilyen tanulási folyamat, egy edukáció. Az idei évben a kézműves foglalkozásnak a projektje, hiszen minden nap hazavisznek valamit, meg van egy heti nagy projekt. Most ilyen daráshotelt készítenek, méhlegelők mellé kihelyezendő, hogy mindenképpen ez a fajta gondolkodásmód ez megjelenjen. Természetesen a kis alpakák azok a sláger, de az idei évben van egy olyan fajta tanítás is, hogy a kecskefejéstől a sajtkészítésig, tehát megtanulnak kecskét fejni. Van egy fából készített idézőben műkecskefejünk is, a technikát megtanulják, utána lehet rendes kecskén is kipróbálni, de az is a lényeges, hogy már csütörtökön a saját első guriga sajttal mennek haza, amit a megfejt tejből ők maguk készítenek, tehát az egyszerű népi recepttel, ecettel és sóval beoltva egy gomolyát fognak készíteni, és mindenki reggel beoltja a tejet, és délután már a formába préseli, és hazamenet pedig egy beizzacskó dolgozunk, és haza lehet vinni. Azt látjuk, hogy ez egy óriási élmény, és ez a gasztrovonal pedig úgy van megspékelve a hétvége fele, hogy van kézi malom örlőnk, kétféle malmunk is van, és a gyerekek megőrülik a saját búzát, azt leszitálják, és akkor a krumplilángos sütésbe azt a finomliszet bele is lehet tenni, és akkor saját maguk sütik ki. Ebből is lehet hazavinni, de hát azt látjuk, hogy a gyerekek imádják, és megeszik, és van, aki tejfőlel, van, aki fokhagymásolajjal, van, aki a házi lekvárral, de mindenképpen az egy nagyon izgalmas dolog, hogy azt látjuk, hogy erre nyitottak a gyerekek, és kezdik azt értékelni, hogy a helyben termelt élelmiszer, tehát természetesen bemennek a fóliasátorba, az üvegházba, most éppen a paradicsom terem, és hogy akkor azt ők szedik le a tízuraihoz, az, hogy ők szitálják meg, ők gyúrják össze a masszát, pihentetni kell, utána kisütik a kemencénél, ők segítenek a tüzet is megrakni, tehát hogy ezekben a folyamatokban részt vesznek, és nagyon nagy nyitottság, és a rácsodálkozás, hogy jé, tehát nem egy műanyag rekeszben terem a paradicsom, meg a kenyeret azt sütni kell, azt nem a polcról kell levenni, és abszolút bevonhatók. És azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt a fajta, akár a saját identitásunkat is meghatározza az, hogy mi képesek vagyunk saját magunkat is ellátni, és tudatosan gondolkodni arról, hogy a környezettel hogyan vagyunk harmóniában.
Hány turnust vártok idén? Hány ember, hány gyerek érkezik hozzátok?
Az idén leszervezett turnus az 7-es darab turnus, tehát 7x7, ez a nyárnak a jelentős részét lefedi. Ezen kívül vannak olyan csoportok, akik csak mondjuk szálláshelyet vagy programot igényelnek. Nagyon sok miskolci tábor egy-egy napra eljön hozzánk egy-egy programelemre, tehát mi úgymond a meglévő táboroknak is egy ilyen napi attrakció vagyunk, amikor akár az állatokkal, akár így a gasztrotevékenység van egy foglalkozás. A táborainknak két fontos nagy rekesze van. Az egyik a hagyományos tábor, ahol a bárki bejelentkezhet, tehát ez többnyire egy ilyen 6-tól 12 éves korosztály, azt gondoljuk, hogy számukra vagyunk talán a legoptimálisabbak. Nagyon érdekes, hogy ide már fogadunk az 50 órás diákokat is közösségi szolgálatra, is jönnek is. Tehát a nagyok az hogyan tudnak a kisebbekkel viselkedni és részt venni. Hát mosogatni is kell például, meg együtt kirándulni is. Tehát ez mindenféle tevékenységre értendő. Valamint van a speciális tábor, ez egy autizmus specifikus táborok. Ezeket mi támogatásokból finanszírozunk, tehát a szülőknek ez nem nagyon kerül pénzbe, és otthonról elhozzuk a gyerekeket is délután vissza, tehát a szülőnek még be se kell hozni, mint a többi táborba a majorság bejáratáig, hanem háztól házig megy a szolgáltatás. És ezt úgy kell elképzelni, hogy 10-12 gyerek van egy táborba, és egy gyerek egy segítő, plusz a kisegítő személyzet. Tehát amikor 12 gyerek 12 felé szalad, mindenkinek más a nőkéje, mindenkinek más a kommunikáció szintje, van, aki képekkel kommunikál, van, aki hangokkal, de nem biztos, hogy artikulálva tud beszélni. Nekünk mindenkit előzetesen meg kell ismerni, de nagyon fontos az, hogy a szülőknek van egy tehermentesítés, és van, aki csak itt tudja megtartani a munkahelyét, hiszen nincsen annyi szabadság, 8-7 valakinek egy évben, és szerintem ez egy nagyon hálás feladat is, mert azt látjuk, hogy a szülők nagyon-nagyon értékelik. Óriási a várakozási lista, tehát itt már az idén befoglalják a következő évet, és nagy a nyomás, hogy még egy turnust, tehát ez minden évben bővülünk egy-egy turnussal. A legnagyobb gond, hogy a kollégák nincsenek. Itt például önkéntesekre nem tudunk számítani teljes értékű stábként, mert mi van, hogyha nem jön be az önkéntes? Tehát itt mindenképpen főállású munkavállalókkal kell nekünk ezt megoldani, és akkor is jöhet egy táppénz, egy betegség, vagy bármi. Tehát ez egy nagyon magas fokú felkészültséget igényel, de azt gondolom, hogy ez egy társadalmi szolgáltatás is. Emellett például a speciális kórháziskolából járnak hozzánk gyerekek. Ma reggel például a gyerekotthonból fogadtuk. Ezeket mi azért ingyen csináljuk, tehát hogy van egy helyszín, ahol a profitot ebbe próbáljuk meg visszaforgatni, hogy azokat a speciális szükségletű célcsoportokat, akik mások segítenek, mi hogyan tudunk ebbe akár helyszínként partnerként részt venni. És azt látjuk, hogy ez egy olyan fajta közösségi gondolkodásmód, hogy a nyáron azoknak a szülőknek, akik egy extra tehet, hiszen amíg az iskolában van a gyerek, addig hál' Istennek reggel elviszik, vagy a szülő, vagy a szállító szolgálat délután vissza, addig van egy ritmusa a napi életnek. Nyáron ez a ritmus megszűnik, és azért ez nagyon intenzív. A gyerekek is idézőjelben megborulnak, hogy nincsen az, hogy naponta mit kell csinálni, ezeket a gyerekeket le kell foglalni, tehát a nyári időszak ezeknek a családoknak sokkal nagyobb tehertétel, és nem is igazán szabadságról vagy pihenésről szól, és ebben mi hogyan tudunk egy ilyen közös teherviseléssel, ilyen családtámogatási szolgáltatást is nyújtani.
Az étkezéseket hogy oldjátok meg, nagyon sok minden alapanyag rendelkezésre?
Nekünk van egy konyhánk, tehát jelen pillanatban naponta több mint 300 adag ebédet főzünk, tehát mi ellátjuk saját magunkon kívül több mint 100 idős embert, meg például főszezonban egy iskolát is métkeztetünk. A konyhánk az fel van arra készülve, ha előre tudjuk, hogy vannak-e speciális igények, akkor ezt hogyan szerezzük be, de például van olyan gyerek, aki csak pirosat eszik, tehát akkor mindenen ketchup kell legyen, vagy eperlekvár, tehát ezekre nekünk oda kell figyelni, de van, akinek nagyon fontos az, hogy nem lehet rajta semmilyen szórás, például mit tudom én, egy bolonyai spagettire nem lehet tenni mondjuk zöld fűszert, az csak sima natur kell legyen. Ezekre mi hál' Istennek fel vagyunk készülve. Én nagyon fontos az, hogy például a táboroknál, hogyha ezt említjük, akkor a gyerekbarát menü legyen. Tehát lehet, hogy valami különleges meg finom étel, valami, mit tudom, rakott zöldség, de hogyha azt nem ismert előtt a gyerek, azt nem fogja megenni, bármennyire is felnőttként azt gondoljuk, hogy esetleg egészségesebb. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik azt gondolom az étkeztetésnél, aki ezt műveli, ez fontos. Valamint azt is meg kell említeni, hogy évek óta mi dolgozunk az Élelmiszerbankkal együtt, tehát 4 miskolci áruházból napi szinten, hétvégén is azokat az élelmiszereket, úgymond, ami mentésre kerülnek, ami lehet, hogy estére lejár. Mi naponta több mint 200 olyan megváltozottunk a képességű fogyatékos személynek juttatunk napi szinten élelmiszert, akik lehet, hogy a minimálbér feléből, tehát mit tudom én, 140 ezer forintból gazdálkodik, ami azért valljuk be nem sok. És lehet, hogy emellett kap még egy 30 ezer forintos valamilyen rokont ellátást, és akkor abból mondjuk egy családnak ketten kell megéljenek, tehát akár egy szülő gyerekkel. És ez nagyon fontos az, hogy mindenki kap naponta egy kenyeret, vagy zöldséget, gyümölcsöt, tehát mindenki így jön be, és a visszajelzés is mondjuk onnan mérjük, hogy ha valaki szabadságon van, szabadság idején is a napi ételosztásra visszajön. Tehát, hogy ez mennyire fontos az, hogy valakinek, aki mondjuk be kell ossza az, hogy egy nap a rezsire, öltözködésre, ennivalóra néhány ezer forintot be kell osszon, akkor neki kenyérre mondjuk nem kell költenie.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Vendégem Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke. Az előző részben szó volt az alpakákról. Milyen állatok és mennyi található meg nálatok most?
Jelen pillanatban az állatoknak a számossága aránylag nagy, tehát több mint 50 kecskénk van. Ezek leginkább fejős állatok, meg egy-két baka így körülöttük. Ők úgymond a gazdasági állatok. emellett 50 tyúk van, a tojást azt nem tudunk annyit termelni, amit el tudnánk adni, és magát a tojást mi nyitottunk egy kis tésztagyártó üzemet, ugyanúgy a megváltozott munkaképességűek, fogyatékos emberek dolgoznak, autista ember a raktáros, tehát így egy nagyon szerethető kis cuki üzem is a saját tojáson alapul, és a minden tésztát hál' Istennek értékesítünk, beszállítunk nagy éttermekbe. Tehát az 50 tyúk mellett van egy-két díszbaromfé, ami ilyen különleges, ilyen bóbítás, meg színes, hogy a gyerekeknek tudjunk erről mesélni. Természetesen van kacsaliba, hogy a színes baromfi udvart is megtanulják a gyerekek. Emellett van két szamarunk, van két lovunk, és az alpakák azok három anyuka, egy apuka, és két kicsi van, és a harmadik anyuka is vemhes, tehát valamikor szeptemberre reméljük, hogy a következő alpaka bébi is fog jönni. Az alpakákkal pedig nemrég indult egy intenzív munka, tehát így most az elés után már a kicsik is be vannak fogva, hogy az állatasszisztált foglalkozásokban ők hogyan vesznek részt, tehát meg kell tanulják a kötőféket elviselni. Utána pedig az, hogy az anyukák után ők jönnek, és hogy a bolyákon keresztül hogyan kell jobbra-balra fordulni, átmenni a hídon, átbújni a kisházikó alatt. Ez mind-mind egy olyan a tevékenység, hogyha jól csinálja, akkor jutifalatot fog kapni, tehát ugyanúgy hagyományosan, hogy mondjuk a kutyákat betanítjuk mindenféle kutyás foglalkozásokra, tehát ők is ugyanúgy működnek, de nagyon fontos az, hogy ők például 20 perc után már elfárad az alpaka, tehát 20 perc oktatás, utána egy kis pihenés, negyed óra, aztán megint 20 perc oktatás, és egy nagyon rövid vezényszavakkal, most éppen ilyen valami pittyegőt szereztek be a kollégák külföldről, amilyen hangra érzékeny az alpaka, hogy a figyelmét felhívja, és akkor azzal erősítjük az utasításokat, hogy megjegyezze a rövid vezényszavakat. Úgy néz ki, hogy ez működik, és a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, hogy ezek ilyen bohókás állatok. Tehát amikor rád néz egy alpaka, akkor rá van fagyva a mosoly az arcára. Tehát ez így tényleg nagyon jámbarak és szerethetőek. Ami nagyon fontos az, hogy a láma az, amely köp, az alpaka az inkább ilyen nagyon mélyeket sóhajt, és esetleg hátrafele rúg, tehát ezekre ilyen szabályok vannak, hogy ne kerülj az alpaka háta mögé, elől nyugodtan lehetsz. Emellett nagy sláger a nyuszi simogató, tehát mindenféle nyuszink van, legalább 5 fajta, tehát húsvét után mindig megszaporodik, hogy húsvét után 2 héttel megérkeznek azok a nyuszik, akiket örökbe kell nekünk fogadni, és akkor mindig így van egy ilyen színes nyuszi csapat, úgyhogy hál' Istennek ott is folyamatos a szaporulat, aztán mi is ajándékozunk őket természetesen tovább. Vannak malacok, tehát hagyományosan, mint egy gazdaságban sok minden megtalálható. Kokettáltunk még más állatokkal is. Jelen pillanatban van egy nyertes pályázatunk, és ha minden igaz, év vége fele, vagy legkésőbb jövő év elején 2 tehénnel fogunk gazdagodni, hiszen nekünk tehénterjei szükség van a kecsketeim mellett, úgyhogy ennek az istálója már megépült, éppen ma vettem át a nagy új trágyatárolót, hiszen nem arról szól a tehén, hogy most van egy fedett szín is, oda be fogom hozni, hanem azért a trágyatároló kapacitást azt növelni kell, a vízellátást oda kell vinni, a fejőberendezés az hol lesz, tehát ezt az egész technológiai folyamatot át kell gondolni, ez nem úgy van, hogy hazavittem, hiszen otthon nagyapának úgyis volt egy istálója, és elfért még egy tehén, tehát nekünk ezeket ki kell építeni hozzá.
Ez azt is jelenti, hogy a sajt kínálat bővül?
Mindenképpen jelen pillanatban van egy együttműködésünk egy őstermelővel, itt a Bükkben répás után van egy családi gazdaság, de neki is kis szűkös a kapacitás, onnan hozunk. Nagyon fontos ez az A2-es minősítésű tej, tehát az igazi alapanyagból készül nagyon jó minőségű sajt, termék, de mi a saját legelőnket folyamatosan fejlesztjük, tehát hogy gyógynövényekkel szaporítjuk, tehát amikor például a kakukkfű virágzik, az érződik a sajton is, átmegy a tejbe, most is éppen egy kicsit ilyen vadrozmaringos illatok vannak a legelőn, és nagyon fontos, hogy mi ezt hogyan kezeljük a legelőt, meg a szénát is nagyon úgymond odafigyeléssel vásároljuk, tehát olyan szénát, ami az út mellett kaszáltak le. Mi most jelen pillanatban az Aggteleki Nemzeti Park területéről hozzuk a szállastakarmányt, olyan területről, ahol a környéken sincs kocsi. Tehát nem mindegy, hogy mi tetettünk az állatokkal, mi a méretünk miatt nekünk nem éri meg a biominősítés, tehát árérték arányban az annyira drága, hogy nem hozna többet, de nálunk egy nagyon erős és tudatos ökoszemlélet van. Gyakorlatilag például a kertészetben másfél éve ásásmentes kertünk van. Nincs ásó, hanem mindenképpen egy saját magunk magunk által készített komposzt réteg kerül mindig a földre, és abban van az ültetés, és egy lengő kapával lazítják a talajt, és gyönyörű, óriási zöldségeink vannak, és ami nagyon fontos, hogy ez egy, azon kívül, hogy nem vegyszerezünk, még a talajnak a kimélése is azért ott van, hogy a talaj, ahogy a saját magát szervezi azokkal a mikroorganizmusokkal, hogy azokat sem bolygatjuk, és ez a tudatos gazdálkodás, tudatos állattartás, kertészkedés, ez mind-mind egy olyan fajta szemlélet, ami a hosszú távú fenntarthatóságot. Amihez hozzátartozik, hogy jelen pillanatban 7 óriási nagy tartályunk van elásva a földbe, mindenhol gyűjtjük az esővizet, 2 nagy kerti tavunk is van, most éppen egy harmadikat próbálunk tervezni, tehát hogy a víz megtartás az milyen, főleg ebben a szárazságban azt látjuk, hogy ezt 10 éve kezdtük el, és most kezdi a nagyobb közönség is értékelni azt, hogy hát vizet kéne valahogy menteni nálunk, ez már úgy megvan, szélkerék húzza a vizet a kútból. Van egy 15 méter magas szélkerekünk, ami nem áramot termel, hiszen annyit nem tud, hanem a vizet felemeli 4 méter magasba a föld felszín fölé, onnan becsolog egy nagy tiszköbös tartályba, a tartály 1 méter fölött van beásva a domboldalba, az alján van egy csap, és úgy locsoljuk az üvegházat. Tehát, hogy hogyan lehet akár áram nélkül is. A saját erdőnkből termelünk tűzifát, meg vásárolunk is, szoktunk adományba is kapni itt, ahol van mondjuk bozótirtás. Itt hajléktalan emberek dolgoznak nálunk a fatelepen, van olyan rönkhasítónk, ami egy pedálos, tehát fejszét nem adunk a kezükbe, de sokkal kényelmesebben lehet a fát aprítani, és ezeket szárítjuk, és most már, akár mondjuk a mai nap, azokat a fákat készítik elő, amit 2027 telén fogunk majd felhasználni, hiszen mi másfél-két évre előre kell gondolkodjunk, hogy száraz tűzifánk legyen. Jelen pillanatban 8 cserépkályhánk van, és 9 faelgázosító kazánunk. Az összes épületnél saját magunk által előállított fabrikettel, papírbrikettel és tűzifával fűtünk, a gázszámlánk pedig az ezelőtti programhoz képest több mint 40%-kal csökkent, ami nekünk nagyon sok millió forintot jelent. Tehát ez a fajta tudatos gazdálkodás, önfenntartás, ez nagyon fontos, és amikor jönnek hozzánk mások megnézni, akkor sokan azt mondják, hogy jaj, de jó ezt csinálni, és akkor mi is szeretnénk hasonlót, és mi próbálunk másoknak segíteni, hogy ilyen hasonló szociális harmokat hozzanak létre. Igaz, amikor elmondjuk azt, hogy hát az állatokat karácsony este is meg kell etetni, az mondjuk kevésbé szimpatikus. Vagy a tűzifát, azt fel kell hasítani, be kell pakolni, meg kell rakni, a hamut azt ki kell vinni a kertészetbe, vagy rátenni a trágyára, megkeverni, stb. Ezek mind-mind olyan munkafolyamatok, amikkel a mi ellátottainkkal tudunk együtt dolgozni, és nincs, csak ez mind szervezésnek a kérdése. És ilyenkor jön be az, hogy hát akkor mégis kényelmesebb az, hogy inkább kifizetek egy magasabb számlát.
Ma zenélünk egy kicsit, utána az is kiderül, hogy mekkora területen gazdálkodtok, és hány munkatársad van. Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetek. Az előző részben, hát amit felsoroltál, az egy csoda, amit itt felépítettetek. Mekkora területetek van?
Jelen pillanatban 7 hektáron gazdálkodunk. Azért azt kell tudni, hogy ez egy meredek domboldal, 62 méter a szintkülönbség. Tehát ez volt az a domboldal, ami nem kellett senkinek. Tehát az első 1 hektár az a bányakapitányságnak volt a része. Most éppen egy legendás növények tanösvényt építünk, tehát a 2 hektár erdő közepén egy több mint 1 kilométer hosszú kanyargós utat sikerült építeni, és ősszel jön még egy faültetéses rész, tehát ilyen őshonos fákat ültetünk, és nagyon fontos az, hogy próbáljuk megtalálni azokat a magyar népi gyökereket is, amit az őseink tudtak a fákról. Például már most ezt kitakarítottuk, ez egy meglévő nyírfa csoportnál, a nyírfa csoport közepén lesz egy pad, és nagyon fontos, hogy azoknak, akiknek mondjuk leukémia típusú betegségük van, ha nyírfák között naponta egy negyed órát ülnek, és azt a rezgést átveszik a nyírfanet keringéségtől, az mennyire gyógyítólag hat, valamint a nyírfanak a megcsapolása, egy bicskával egy egyszerű V-alakot kell vágni a nyírfa kéregbe, és betenni egy műanyagot, és oda tenni mondjuk egy poharat, régen konzervdoboz, vagy bármit, akkor az elkezd csepegni, és ezt naponta egy decit ebből inni, az teljesen gyógyítólag hat, és ez már orvosilag is igazolt. Na ezt tudták az elejénk, akik annak idején bejöttek akár a Kárpát-medencébe is, hogy a nyírfába úgymond szent szellem lakik, akinek gyógyító ereje van, hiszen a nyírfa pont ezt a fajta nedvkeringés segít, úgymond egy öngyógyító folyamatot beindítani, és a nyírok csomókadnak a tisztításában, tehát érdemes megkeresni azokat a régi könyveket is, amiket mi most már gyűjtünk meg akár a népi legendáriumokból is elővenni, vagy a régi kalendáriumokat ezt írták, de ugyanilyen, ha most egy vöröslevelű mogyoró bokorligetet alakítunk ki, aki oda beül, akkor annak a susogása, meg hogy a hajlékonyság, a mindenféle mozgásszervi problémákkal ez hogyan tudhatni, egészen más a diófa alatt ücsörögni, tehát a diófa alatt gyakorlatilag nem nő gyomnövény. Akkor vajon miért van ez így? És ezeket úgy tudták, és azt kell tudni, hogy ezeknek a legendás növényeknek vannak nagyon precíz leírásai, nem csak botanikai, hanem orvosi leírásai is, és ezeket mi próbáljuk előhozni. Azért a gyógyszereinknek több mint a 90%-a növényi alaperedetű, és ezt próbáljuk mi ezt a gyógyító erdő mozgalomba egy kicsit bekapcsolódni, és akkor lesznek ilyen pihenőpontok, sétálópontok, és ezt szeretnénk majd megnyitni a nagy közönség előtt. Reméljük, hogy szeptemberben ez majd nyílik, és akkor ez körülbelül 2-3 év alatt fog ez úgy fejlődni, hogy azokat a fákat, amiket most idén több mint 100 fát fogunk ültetni, erre van egy nyertes pályázatunk, hogy azok az őshonos fák, már sikerült leegyeztetni mindenféle tudorral azt, hogy erre a régióra, erre a tájegységre, melyek azok a, nem mindegy, hogy milyen körtefát ültetünk például, ami mondjuk ide való volt, és a nevek, tehát a majorságnak az egyik oldalát Kis-Szilvásföldnek hívják. Itt, ahol beszélgetünk, itt ért véget a Medgyesalja, vagy a Diósgyőr. Ezek a nevek mind gyümölcsfa eredetű nevek voltak, akkor vajon miért éppen így nevezték el ezt, hiszen ez egy hagyomány útján alakult ez ki, és nekünk ez fontos tudni ezeket a népi legendáriumokat, és ezeket le fogjuk írni oda, ezt el lehet majd olvasni, és sokat-sokat lehet ezekből tanulni, természetesen van egy gyógynövényes részünk is, amit lehet alkalmazni, és ezt az egészet megfejeltük most egy szenzoros kerttel, aminek a kiépítése nagyrészt már megtörtént, ez szeptemberben fogjuk úgymond átadni. Ez olyan gyerekeknek elsősorban, akik például nagyon sok autista gyerek nagyon nehezen tapint meg valamit, érzékeny az illatokra, a különböző textúráknak az érintésére, és ezt hogyan lehet fejleszteni, ez egy terápiás kert, ennek is ugyanúgy már nemzetközi szinten teljesen tudományos alapja van, ezt tanítják is már hál' Istennek, akár a gyógypedagógiai főiskolán is, valamint egy terápiás játszóteret fogunk átadni, és ez most nagyon fontos, hogy erről beszélünk, nem is így erről készültem, pont a tegnap küldte át a tervező kivitelező az első fotókat. Azt kell tudni, hogy van Magyarországon egy híres fafaragó, Kőboldizsárnak hívják, és olyan mesetereket épít, ami mindegyik egy olyan játszótér, aminek van valamilyen üzenete. Eddig főleg ilyen történelmi dolgok voltak, tehát a Mátyás király korabeli játszótér, vagy János Vitéz, nagyon úgymond neves helyeken, a Nemzeti Múzeum mellett, vagy a Visegrádi vár mellett vannak ilyen játszóterek. Itt a környékünkön nincs ilyen, de van neki játszótere Indiában, Portugáliában, ezek nem olcsó dolgok, mindegyik egyedileg készül, egyedi történet alapján. Mi tavaly kezdtük el a közös gondolkozásra, a közös tervezést, tavaly szeptemberben megállapodtunk, mi a Borszem Jankú meseteret fogjuk felépíteni közösen, és két hét múlva érkeznek, már az első úgymond művészi értékű faszobor faragványok már elkészültek. Ez arról szól, hogyha valaki bejön ebbe a mesetérbe, akkor el tudja játszani azt, hogy ő is kicsinek születik. Tehát lehet kicsinek is csökevényesnek születni egy borszemnek, akiről mindenki azt gondolja, hogy hát ez egy borszem, semmire nem fogja ő vinni, és hogy végig kell menjél, a saját sárkányaidon is meg kell harcolni, de a körtefán le kell csúszni az alvilágba. Mindenkinek van egy saját alvilága, ahol a saját démonjainkkal meg kell harcoljunk, ahol van a háromfejű, a hétfejű, a 9-12 fejű, nem tudom hányfejű sárkány lesz már ebbe a mesében, és akkor ezeket hogyan kell legyőzni, és ha megmented a nővéreidet, a király kisasszonyokat, akik végül téged cserben hagynak. Tehát mindig van az, hogy lehet, hogy valaki akár a családba fog, vagy a legjobb barát hagy cserben, és magadra vagy utalom, és lehet, egy idegen, a griffmadár fog neked segíteni, de a griffmadár akkor tud téged felrepíteni a felvilágba, hogyha őt eteted, és a végén elmarad az enivaló, és a combodból kell vágni egy darabot. Na ezt a népmesét, ez ki van faragva játszótéri elemekre. Tehát például a kacsalábon forgó várok az ilyen kacsalábon forgó körhinta lesz a királylányokkal, természetesen egy ilyen kapaszkodós, felmászós dolog, a fel kell mászni, és le kell vágjad a sárkányoknak a fejét, lesz benne természetesen egy kuckó is, egy pad is, ahol meg lehet közben pihenni, de egy repülő körhinta tetején lesz a griffmadár, aki majd felrepít, de a körtefán le lehet majd csúszni, és amikor a gyerekeknek elmondjuk ezt a mesét, és hogy lépésről lépésre végigvezetjük őket, és azt az érzést kell neki átélni, hogy nekem most meg kell harcolnom, tennem kell nekem is valamit azért, hogy tovább lépjek, és a végén pedig én leszek a kis királyfé, és a nyertes, ez egy önbizalomépítő, és egy saját erőknek a felfedezése, és ez a mesejátszótér, ha minden igaz, akkor szeptember elején átadásra kerül, ami nagyon fontos, hogy mint minden játszótérnél nagyon erős szabályozás van Magyarországon is, tehát az, hogy nekünk gyakorlatilag több köbméter földet kell kiásni, bebetonozni, lehomokozni, a végén pedig lesz egy hivatalos TÜV játszótéri engedély, tehát ez nem egy olyan, hogy most lesz egy szoborpark, hiszen ahova gyerekeket engedünk be, ott nagyon fontos a biztonság, és ezt mi hivatalosan ugyanúgy engedélyeztetjük, lepapírozzuk, hogyha reméljük, hogy valamikor szeptember közepén majd egy átadó meghívó ünnepség keretében erről fogunk tudni beszélni, de azt gondolom, hogy ez nem csak maga a játszótérről szól, hanem arról, hogy hogyan gondolkodunk azokról a gyerekekről, akik egyre többen vannak. És hogy hogyan tudjuk akár preventív módon, akár egy terápiás módon őket segíteni, hogy saját magukból hogyan tudják a legtöbbet kihozni.
Zene után lesz még kérdésem a játszótérről is.
Thank you.
Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke a vendégem. Ez a játszótér bárki által használható is lesz?
Határozottan igen. Tehát nagyon fontos az, hogy a Majorságot úgy alakítjuk ki, mint egy turisztikai központ, és hát ott van a Diósgyőri játszóvár, ami nem titok, jövő héten jönnek minősíteni, és az egyik toronyba szobát alakítottunk ki, meg ott van a panzió is, meg az állatokhoz is folyamatosan jönnek vendégek, de ezt szeretnénk egy kicsit keretek között átlátható módon működtetni, ezért múlt héten megérkezett a bejárathoz egy fából készült őrbódé, tehát lesz egy beléptetési rendszer, hogy bárki bejöhet, egy ilyen nagyon szimbolikus belépő jeggyel, amiből majd évente le kell vigaszolni ezeket a játékokat, hogy azt tudjuk ebből finanszírozni, de mindenképpen a közönség számára ez egy nyitott dolog lesz. Maga a terápiás ösvény, ami az erdőbe megy, az ingyenes bárki számára, hiszen az, hogy egy öngyógyítási folyamatot is szeretnénk működtetni, tehát ez ilyen félig nyitott, félig egy kicsit ilyen szabályozott program szerint fog működni. Nagyon sokat tanultunk például abból, amikor tavaly előtt ez a bárki bármikor bejöhetett, és volt állatelhullás is, amikor narancshéjat dobálnak be, és azt megrágja az állat, és a gyomra pedig elzáródik, és akkor vagy egy bélcsavarodás van. Tehát sajnos azt látjuk, hogy amikor bejönnek nagyon sokan, akkor hirtelen ez a olyan helyen vagyunk, ahol bármit szabad, nincsen szabályozva, akkor nekünk, amikor a vendégek vannak, vagy látogatók, akkor csak kell személyzetet biztosítani, aminek ugyanúgy költsége van. Tehát ezeket próbáljuk mi valahogy egy ilyen nagyon kényes egyensúlyjal, méltányos alapon ezt jól működtetni. Ugyanúgy látjuk, hogy ha minden ingyen van, akkor annak nincs értéke. Tehát volt már olyan, hogy eltörtek dolgokat, nem úgy használták, rongálták, eltulajdonítottak, tehát ebben a történetben minden benne van. Hát ezekre nekünk oda kell figyelni, ez is egy tanulási folyamat. Tehát mi is azt gondoltuk, hogy ezt próbáljuk minél szélesebb körbe, de annak azért ezt az értékét meg kell valamilyen szinten adni, hogy ez egy minőségi dolog, és ezért a minőségi dologért lehet akár közösen tenni, és ezért nagyon fontos az, hogy nekünk van önkéntes programunk, tehát lehet jönni önkénteskedni, az önkéntesek mindig hozzák akár a családjukat is, tehát hogy van egy olyan, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor én jövök, mondjuk például megkérdettünk idén tavasszal alpaka sétáltatást, hogy lehet jönni az alpakákhoz önkénteskedni, és ez olyan volt, hogy egy napra el lehet jönni az alpakákhoz, és akkor egy nap önkénteskedés, mondjuk az egy az 4 vagy 5 óra. És akkor ez olyan, hogy azzal kezdik, hogy közösen kitakarítjuk az alpakáknak az istálóját, utána lehet őket a terápiás tréningen végigvinni, utána lehet sétálni, utána meg kell őket itatni, etetni, és hát nagyon sokan azt gondolták, hogy ez csak arról szól, hogy amikor én csak jól érzem magam, de hát a seprűt azért nem fogom a kezembe. És azért az önkéntes munkának van ilyen meg olyan oldala is, tehát hogy tegyünk azért valamit, hogy mindenki tudjon haladni és jól legyen. Ez is egy kulturális folyamat, azt gondolom.
Nagy volt amúgy az érdeklődés erre?
Határozottan igen, és én azt gondolom, hogy a legnagyobb arányban pozitív volt. Tehát ez abszolút úgy rendben volt, de ugyanúgy azt láttuk, hogy nekünk sokkal tudatosabban és sokkal részletesebb tájékoztatást kell arról adni, hogy hogyan kell mondjuk állatokkal viselkedni. Tehát mi most már azt is kérjük, hogy ne tedd a kezedet az állat szájába. Tehát azt gondoljuk, hogy alap, ugye? Hát nem alap, tehát hogy ezekre oda kell figyelni, vagy hogy persze azt tanítjuk, hogy amikor a lovakat almával etetett, akkor nyitott tenyérbe teszed az almát, mert azért az ínyével azért tud sérülést okozni. Tehát ezekre nekünk mind-mind oda kell figyelni. De azt látjuk, hogy vannak visszatérő önkénteseink is. Tehát ez nagyon jó. Meg vannak távolabbról érkező önkéntesek. Meg egyre több a céges önkéntes, akik ezt értékelik. Ami nálunk nagyon fontos az, hogy nálunk azért kőkemény munka is van. Tehát most mondok egy példát, hogy nemrég valaki azon, hogy beszélgetünk, nagyon jól sült ki a végén, van nekünk az aranyhalacska programunk, amikor fából vannak kivágva halformák, amit egy óriási nagy ilyen fémkádba úszkálnak ezek a halak, és akkor horgászbotál a gyerekek ezt kihalászták, és van benne 2 aranyhal is. Hát ezt újra kellett festeni, ez volt a program, de hát előtte ezt le kell csiszolni. nem csak arról szól, hogy festjük és díszítjük, hanem az előtte csiszolunk is. Tehát, hogy ezeket kell jól átgondolni, és mi már úgy vagyunk, hogyha valamit meghirdetünk, akkor ilyen nagyon apró lépésekkel el kell írni, hogy ez arról fog szólni, hogy előtte lecsiszoljuk, leporoljuk, szivacssal le kell takarítani, és utána jön a festés, a happy része. És hogyha így kommunikálunk, akkor szerintem mindenkinek jó, de mi is tanuljuk ezt abszolút, tehát nekünk is fel kell zárkozni.
Említetted a céges önkénteseket is, tehát be lehet még jelentkezni hozzátok? Van hely, kapacitás önkéntesként, akár egy cég csapatépítésként elmegy hozzátok, és fix munkát kiadtok neki?
Abszolút. Az idén a legnagyobb csapatunk egy 80 fős céges csapatépítés volt. Amikor például a terápiás kertnek a részét készítettük, lehet jönni 5 fős csapattal is, tehát van, amikor tényleg akár rossz időben belső tereknek az otthonok van a festése, vagy kerítésépítés van, és most van egy új őszi program meghirdetésünk kialakulóban. A MÁV terepen az Y-híd mellett van egy nagy otthonunk, ez egy nagy napközi otthon, egy új alakú régi iskola, ez egy 100 éves épület, ahol a súlyosabb a fogban érintettek vannak nálunk napközi ellátásra, tehát többen vannak pelenkás, kerekesszékes, szondatáplát is, tehát sok autista fiatal van, és nekik nincs udvaruk, hiszen ebben az új alakú épület udvarán az egy parkoló, ahol naponta jönnek-mennek a speciális szállítási eszközök, és őket egy ilyen 30 településről szedjük össze ezt a 80 főt, tehát Miskolc és vonzás közvete, és az semmilyen udvaruk nincs. És eddig mindenki azt gondolta, hogy nekik erre nincs szükség. És az utcácska túloldalán, tehát gyakorlatilag 5 méterre a kaputól, van több hektár parlagon lévő terület, ami az Y-híd építése után ott maradt, a MÁV telep lebontása után. És akkor ezt megigényeltük az önkormányzattól, ettől 10 000 négyzetmétert, nemrég írtuk alá a szerződést, de hát óriási nagy földkupacok vannak ott, tele mindenféle gyomnövénnyel, és hát nekünk azt rendbe kell tenni, le kell keríteni, és ott számukra egy játszótér lesz, egy terápiás udvar, ott is szeretnénk nekik néhány magas ágyást, hogy télen is legyenek, és akár egy fóliasátor, de nagyon fontos, hogy egy zöld felület legyen, tehát ott is szeretnénk faültetést, és hogy ennek a 80 súlyos fogyatékos embernek a napi szintű kikapcsolódását, a jobb minőségű ellátását, életvitelét tudja segíteni, úgyhogy most aláírtuk a szerződést, jön a földmérő, hát ennek a lekerítése, a kigyomlálása. Például most szeretnénk, most éppen egy pályázatot írunk, hogy szeretnénk ott egy kicsike kis focipályát, vagy ilyen sportpályát, ahol mindenféle szaladgáljanak. Ahhoz nekünk gyeptéglát legolcsóbb venni, de azért mit tudom én, a gyeptéglát le kell teríteni, előtte a homokot el kell gerebjézni, tehát ehhez nekünk egy-egy napra olyan jó lenne 20-30 szorgos kéz, akivel úgy hirtelen ezt meg lehet csinálni, hogyha mi minden eszközt oda teszünk, csak jön valaki, aki ezt segít elvégezni, hiszen maga az otthonban nekünk gondozónők vannak, egy megváltozott munkaképességű karbantartóval, akik azt a 80 fogyatékos embert el kell lássa, tehát ők sajnos erre kapacitás hiányába nem tudnak időt, energiát szakítani, és ezt mindenképpen önkéntesekkel szeretnénk majd megvalósítani.
hány munkatársad van, akik nap mint nap segítenek?
Ez egy mindig izgalmas kérdés. Jogilag, tehát a havi KSH jelentés az 382 alkalmazott, akinek utalunk fizetést. Ez nem kevés. A 382-ből 252-nek van valamilyen papírja. Tehát van, aki mondjuk a fazekas műhelyben dolgozik, mondjuk mint egy, akár egy értelmi fogyatékos, vagy egy autista ember, de van, aki az irodában dolgozik, ugyanúgy, úgymond célcsoporti tag, a hallássérült sajtmesterünk, vagy a kolléganő, akinek hiányzik az egyik karja, és ő is teljes értékű munkát végez. Az a kérdés, hogy hol a határ? Tehát van egy jogi határ, hogy ő célcsoport tag, közben teljes értékű munkát végez, lehet, hogy mondjuk nem 8 órában, nem 7 órában dolgozik, mert az egészségi állapota ezt kívánja, de nem csak a fogyatékosok vannak nálunk, hanem például, ha valaki mondjuk a stroke után gyógyult. Lehet, hogy ő sokkal lassabban dolgozik, de kiváló szakember. Mondjuk nálunk van 4-5-6 órában dolgozik. Lehet, hogy neki fel kell írni naponta, hogy mit kell végezni, mert elfelejti, hogy tegnap előtt mit beszél, de a naponta oda van írva, hogy na ma ez a feladat, akkor az teljesen jól fogja tudni csinálni, de vannak olyan kolléganők, akik most többen is vannak, akik kemoterápia után vannak, mindenféle ilyen műtétek után, és azt gondoljuk, hogy számukra is nagyon fontos, hogy lehetnének otthon úgymond betegnyugdíj, vagy rokkantnyugdíjon, de szeretnének emberek között lenni, és akkor számukra ez egy védett közösség, de ugyanúgy célcsoporthoz tartoznak jogilag. És hát természetesen vannak maguk a fogyatékossággal élő emberek, akik a védett műhelyekben dolgoznak, de napi szinten nekünk 550 családdal van ellátási szerződésünk, ami azt jelenti, hogy napi szinten ennyi fogyatékos fordul meg nálunk, most már 10x telephelyen, 9 házban 80-an laknak nálunk, ami egy nem kevés szám, 3 napköziben 175-en járnak naponta, és ilyenkor nyáron még többen, mert a speciális iskolákból is hozzánk járnak be a napközibe, tehát ilyenkor mi akár 200-an is vannak a napközikbe, emellett van a babysitter szolgáltatásunkban vannak 36-an, a speciális szállításban 60-an, és akkor is ez még nem a foglalkoztatásos része, ez csak a szociális ellátási része, és emellett mindenféle programunk van, azt gondolom, hogy most egy nagyon szerethető programunk a Csak Csajok projekt, ahol jelen pillanatban 24 olyan fogyatékos lány van benne, akik egy ilyen önismereti, ugyanúgy egy ilyen belső személyiségfejlődési projekt, ahol pszichológus, mindenféle stílus tanácsadó, sminkelős, meg ilyen kollégák vannak, akik abba készítik fel a lányokat, hogy hogyan érez magad teljes értékű nőnek. Mert hogyha mi azt láttuk, és ez a mi egyéni fejlesztési terveinkből kijön, hogy milyen probléma van, hogy belenéz a tükörbe, és azért azt látja, hogy nem egy olyan kép néz vissza, mint mondjuk egy címlaplány vagy a tévében. Tehát, hogy ő is szeretne olyan lenni. De már annyi kognitív tudása van, hogy ő sose lehet ilyen. Például nekem szabad esménykelni. Mert eddig mindenki azt mondta, hogy hát neked nem. Szabad-e csinosan öltözni? Szabad-e befonni a hajamat ilyen modernre? Hát igen, szabad, és akkor ezt hogy kell csinálni? És hogy te attól ugyanúgy teljes értékű nő vagy, és akkor leszel igazán vonzó, szexi csaj, ha a kisugárzásod olyan. És hogy ezt hogyan tudjuk akár a külsőleg is ezt megtámogatni szakemberekkel, de hogyan tudod azt a fajta érzést kommunikálni, hogy te belülről úgy érzed, hogy te vagy az igazi hercegnő. És ez több éve megy ez a projektünk, és azt gondolom, hogy most egy olyan kiteljesedése van, hogy ezek a lányok tényleg azt érzik, hogy ők a főnyeremény, és már a többi lányt, aki eddig úgy félte be a projektbe belépni, behúzzák. És azt gondolom, hogy nagyon fontos erről beszélni, ez az egész úgy indult, hogy beérkezett hozzánk sírva az egyik fiatal 21 néhány éves lány, aki már nem a speciális szakiskolába jár, hanem hozzánk kell dolgozni az egyik műhelybe sírva. Akkor szóltak a kolléganők, hogy hát mit tudunk neki még mondani, utazott a villamoson, tehát tehát önállóan tud közlekedni, és hogy leköpték a villamoson, hogy milyen ronda vagy. Mert van egy féloldali parézis és féloldalra béna. És akkor egy kicsit a szemhéja, meg a füle, meg az arca egy kicsit olyan meg van ereszkedve. És akkor ennek a lánynak a lelke vajon milyen, hogyha téged leköpnek a villamoson, mert csúnya vagy. És akkor ebből indult ki, hogy elkezdtünk szakembereket keresni, és akkor én olvastam egy tanulmányt, az Európai Unióban van egy hivatalos kimutatás, hogy a szexuális abúzus által érintett célcsoport a fiatal fogyatékos nők. Tehát ők azok, akik nem tudnak nemet mondani, ők azok, akik leginkább behúzhatók a csőbe, és hogy ők azok, akikre a legkevesebb figyelem is irányul. És akkor így írtunk először egy pályázatot, és itt találtunk szakembert, tehát tényleg pszichológus vezeti ezt az egész projektet, hogy hogyan kell rájuk odafigyelni, és hogyan kell őket abba támogatni, hogy ők saját magukat hogyan tudják akár képviselni, és hogy hogyan lehetnek teljes értékű hölgyek. És azt gondolom, hogy erről is kell beszélni, mert a szakma se beszél erről. Tehát, hogy ezzel egyáltalán mi van. És akkor eljutunk odáig, hogy lehet-e nekik szexelni. Tehát a mai társadalom még továbbra is azt gondolja, hogy a fogyatékos az egy aszexuális társadalom. Hát ugyanúgy működnek a hormonok, és ugyanúgy vannak a vágyak, és senki se beszél velük erről. És akkor ezt is intim módon, hogyan kell ezt megközelíteni, hogyan kell felkészíteni őket, hogy elmenni a nőgyógyászhoz, elmondani a problémáinkat. De mit jelent az, hogy egy olyan közeledés, ami nem kellemes, vagy félek tőle, segítséget kérni, hogyan kérsz segítséget? Tehát ez mind egy ennek a kupasznak a része, és azt gondolom, hogy azon, hogy mi ezt a programot felvállaltuk, egyre többen egy híre ment, így fű alatt a szakmába, és már keresnek minket, hogy igen, ezt mások is átvennék szívesen, hiszen ez egy élő, valós probléma.
Mindig sajnálom, amikor veled beszélgetek, hogy véget ér a műsoridőnk, és gondolom hallgatóink is még hallgatnák ezeket a gondolatokat, és egyáltalán ezeket a témákat tudnánk még sorolni sokáig. Fogjuk ezt a beszélgetést folytatni majd valamikor. Nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönjük a lehetőséget!
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.